különös ügyességet tanúsítottam az ostrom ágyuk kezelésénél, úgyhogy a tábornokom konstáblerré léptetett elő, mikor Krakkót ostromoltuk. Az ostrom ideje alatt megismerkedtem egy lengyel nemes úrnak a kisasszonyával, aki belém szeretett. Gyönyörű, szép, fekete szemű lány volt, alig 16 éves. Ha jól emlékszem még rá, Marinkának hitták. Tőle tanultam meg lengyelül, és még valami mást is, ami teljes életemnek veszedelme maradt. Asszony szeretni. Az ostrom alatt a tábornokom engem küldött ki kémlelődésre a magyaroktól megszállt helyekre. Én voltam a legvakmerőbb, aki éjszaka egész a Krakkót körülvevő nemesi tanyákig is elmertem hatolni. Bizony nem a tábornok aranyaiért kockáztattam a fejemet minden éjjel, hanem a szép Marinka tűz szemeiért, aki elém jött a kastély kapujáig, mezítláb, hogy az alvókat fel ne költse. Egy éjjel, amint a szép Marinka a legédesebben tanogatott rá a holdvilágtól derengő szobában, hogyan kell kimondani azt lengyelül, hogy szeretlek egész szívemből, egyszer csak halljuk az emeletre felvezető falépcsőn a vén nemes csikorgó lépteit és torokrás folyozását. Végem van.
Ne bojsza, lép ki az ajtón a folyósóra, s eredj bátran az öreggel szemközt, s akármit mond, feleld rá azt, hogy egy az Isten.
Azzal kitaszított az ajtón. Az öreg nemes földszammogott a lépcsőn. Kegyetlen négyszögletű vörös képe volt, amit nagyon jól kellett látnom, mert az egyik kezében tartott egy nagy trombita végű puskát, a másik kezében pedig égő kanócot.
Ki vagy? Egár!
Egy az Isten! Erre a szóra az öreg egyszerre nyájas lett hozzám. A puskáját a félkarjára vetette, nekem a vállamra veregetett, testvérkéjének nevezett, s aztán megfogva a karomat, levezetett a recsegő lépcsőkön a maga szobájába, ahol nagy tűz égett a kandallóban. Ott leültetett egy medvebőrös padra, elém tette egy szűknyakú üveget, tele megypálinkával, maga meg elővont egy kicsi kis könyvet akkorát, hogy azt egy csizmaszár mellé el lehetett dugni. S abból elkezdett nekem olvasni olyas formát, hogy a Szent Háromságra semmi szükség sincs a világon, mert amilyen kevés dolog történik a mostani világban Isten hírével, arra egy is elég. Nekem a hajam szálai borzadtak fel e dolgok hallatára, s most vettem csak észre, hogy micsoda kelepcébe jutottam. Az én Marinkám apja unitárius eretnek. Még azoknak is a rabbinusa. És ez most engem is át akar téríteni, mikor aztán már azt hitte, hogy jól felvilágosított, akkor elővett egy vastag könyvet, és azt mondta, hogy no már most tegyem rá a kezemet, és mondjam utána az esküt. Meg voltam szorítva. Ha nem esküszöm, akkor meg kell vallanom, hogy a leányáért jöttem ide. Akkor ott a puska a háta mögött, azzal egyszerre a mennyországba küld. Ha pedig esküszöm, akkor a pokorra jutok. Mit válasszak? Nem fiatal voltam még, sajnáltam a szép kondorhajú fejemet, választottam az utolsót. Ettől fogva mindennapos voltam az öreg lengyel házánál, ahol éjszakánként összegyűltek az unitáriusok. Egyszer aztán különösen megszaporodott a gyülekezetünk. Egy csoport magyar vitéz jött ki Krakkóból, akik szintén unitárius vallásúak voltak. Az öreg nagy örömmel fogadta őket, kivált, miután megtudta az elbeszélésükből, hogy őnáluk Erdélyben már egész bevett vallás az unitáriusoké, a fejedelem maga is ezt a hitet vallja. Ha ő lenne a lengyel király, a lengyel eretnekeket sem üldöznék többé. Mikor ezt a hírt megvittem a tábornokomnak, az a sátor a tetejéig ugrott mérgében. Azt mondta, hogy az mégis borzasztó, ahogy ezek a magyarok értenek a korteskedéshez. Szerencsére volt egy lényeges véleménykülönbség a magyarok és a lengyelek egyház szakadásában. A véleménykülönbség a mi urunk megváltónk isteni természete körül forgott. A magyarok azt bizonyították, hogy a Krisztus, bárha nem Isten is ugyan, mert csak egy az Isten, de azért Istennek fia, aki érettünk bűnös emberekért vérét ontotta. Ennek emlékére nekünk kötelességünk, valahányszor összegyűlünk, kegyeletes áhítatunkat borítalnak alakjában kifejezni. Aztán olyan nagy volt a magyar uraknak az áhítatuk, hogy mikor az öreg lengyel egy átalagot felhozott a pincéjéből, s azt körbebocsátotta, hát mire az a gyülekezet kezéből őhozzá visszakerült, már semmi sem volt benne. Láttam az arcáról, valahányszor az üres csobolyót megrázta, s tapasztalá, hogy nem kotyog, mind harapódzott benne, mind mélyebben az eretnekség. Tartott egy kemény prédikációt, melyben azt állítá, hogy Krisztus nem volt Isten fia, hanem csak ember fia, és maga is csak ember. Erre a magyarok azt mondták, hogy még így is megérdemli, hogy kiontott vérének emlékére borítalnak szimbóluma alatt kegyesen áldozzunk. És egy átalag megint oda lett. A következő gyülekezetben már arról prédikált, hogy Krisztus nem is volt jó ember. Még csak nem is olyan ember, akit valamiért kell tisztelni, mert először is zsidó volt, másodszor meg azt hirdette, hogy adót kell fizetni, és annál fogva megérdemlette, hogy kivégezzék. De a magyar urakat még ez sem tántorította el. Azt mondták, ha ilyen rossz ember volt Krisztus, akkor meg éppen kötelenségünk, hogy kiontsuk a vérét, és megígyük borítalnak alakjában.
Derék emberek ezek a magyarok.
Ördögöd, derék emberek, hisz ők csúfolódnak jobban.
Igaza van, mondja tovább, édes fiam.
Ekkor végtére a vél lengyel nemes az utolsó átalag kiürítése után azt mondá, hogy legközelebbi összejövetel alkalmával arról fog prédikálni, hogy Krisztus tulajdonképpen nem is volt. És az egészet a papok találták ki.
És te még ebben az Isten káromló gyülekezetben is részt vettél?
Ó, dehogy kegyelmes, uram! Sőt, inkább egy nagyon is istenfélő gondolatom támadt, amelynek végrehajtására összebeszéltem Marinkával. A tervünk az volt, hogy egy nagy darab égő taplót beledugok a juhakol tetejébe, amikor ama Isten káromló szónoklat nekiindul. A tűz félbeszakítja a gyülekezetet, a zavar általános lesz, Marinkám meg összepakol az ősi ékszerekből, és mindketten megszökünk haza az én táboromba.
Ez igazán istenfélő gondolat volt tőled.
Hová gondol kegyelmességed, hiszen ez incendiárii maliciózi komburantur.
A gonosz gyújtogatók megégetendők.
És ezen felül ez raptus és rapina.
Nőrablás és jószágrablás.
Az első decem juvencis puriatur.
10 tinóval büntetendő.
A második palo affigatur.
Karóba húzatással.
Igazad van. Édes fiam, a gyújtogatásért meg fogsz égettetni, a leányrablásért fizetsz 10 tinót, a rablásért karóba fogsz húzatni. Most folytasd tovább.
Én azonban mindez istenfélő tervemet nem hajthattam végre, mert elárultak. Meglestek, tetten kaptak, deresre húztak, és addig kenegettek mogyorófával, míg megvallottam, hogy németkém vagyok. Akkor aztán a vél lengyel fel akart húzatni a kútgémre, de egy jámbor magyar megszánt és megvett rabszolgának. A magyar úr elvitt Krakkóba, ahol a fejedelme táborozott. Itt nem lett volna valami rossz dolgom, csak éppen azt nem szerettem, hogy minden borsot velem törettek, amit a magyar sereg elfogyasztott. Pedig az iszonyú borsosan szeret mindent, és hogy a gazdám azt követelte tőlem, hogy azt mind megegyem, amit nekem kiáld részül. Nem tetszik hinni, hogy az a legnagyobb tortúra a világon, amikor az embert tömik.
No, ezt még nem próbáltuk.
De nem is próbáljuk.
Hanem egyszer csak. Körülfogtak minket a tatárok, és elfogtak valamennyünket.
Ne lódítson kent olyan nagyokat! Hát hogy jönnek ide a tatárok? Elfelejti a delikvens, hogy Lengyelországban vagyunk Krakkó alatt. Csak nem potyogtak oda az égből a tatárok.
Hát úgy volt az, hogy a török császár őfelsége megharagudott érte, minek próbál az ő vazallus, a Rákóczi György erdélyi fejedelem a lengyel korona után áhítozni, és miután az nem hallgatott a szép szóra, megparancsolta krími tatár kánnak, akinek Giráj volt a neve, hogy rohanjon rá 200 000 lovassal hátulról a magyar seregre. A szót fogadott, és egy hajrá alatt elpusztította Erdélyt, s körülfogta az erdélyi sereget Lengyelországban, s fogjul ejté valamennyit.
Az már más, így csak ugyan lehettek tatárok Krakkó fejedelemségben.
Hisz bár ne lettek volna. A tatárok mind elfogták az erdélyi sereget, és szépen, mint ahogy a marhavásáron szokták, eladták a foglyokat. A volt gazdám elkelt 5 lengyel garason, én meg 9, mert sokra becsülték a széles vállamat. A tatár horda aztán felkerekedett, s megindult vissza, ahonnan jött. Egyszer csak egy nagy fenyőerdő elé értünk. Hát alig halad benne a tatár sereg egy miatyánnyira, egyszerre elkezd valami irtóztató ropogást támadni, mintha égföld szakadna össze. A szálfák omlanak körös körül egymásra, s ütik le a közéjük szorult tatárokat fogjaikkal együtt.
Aha.
Valami ellenség keresztül fűrészelte annak az erdőnek a fáit, amelyen a tatároknak át kellett vonulni, s amint aztán egy fát eldöntöttek, a zúdította maga előtt rakásra valamennyit.
Aha.
Egy szálfa úgy csapott minket is a földhöz, hogy ott maradtunk alatta. Az iszonyú robaj különben is úgy elkábított, hogy nem tudok róla számot adni, hogy kerültem ki abból a világpusztulásból. Csak azt tudom, hogy amikor fölnyitottam a szememet, ott találtam magam a rettenetes hajdemákok tanyáján.
Édes fiam, amit ma elmondtál, az elég nagy gonosz tett volt mára. Úgy hiszem, mindjárt elaludni mehetünk vele. Istennek ajánlva lelkünket. Alkalomattán majd folytatjuk a vallatást.
Egy hírhedett kalandor a 17. századból. Jókai Mór regényének rádióváltozata. Az első részt hallották. Rádióra alkalmazta és rendezte Avanesian Alex. A főbb szerepekben Avar Istvánt, Nagy Zoltánt, Tahitót Lászlót és Usztics Mátyást hallották. Közreműködött még Képesi József, Raksányi Gellért, Rák Kati, Sugár László. A felvételt Borlai Kinga, Brajer Attila, Kis László és Ószer Imre készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor, dramaturg Fehérvári Győző.
A következő részt holnap 13 óra 4 perctől hallgathatják meg. A hangfelvétel 1987-ben készült.